Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó urunktól, Jézus Krisztustól. Adjátok meg, ami a császáré, és azt, ami az Istené, mert az Úré ez a föld, és annak egész teljessége. Amen. Testvéreim, magasztaljuk urunkat énekszóval, 25. zsoltárunkat keressük meg, 25. zsoltárunkat énekeljük első verszakával, szívemet hozzád emelem. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem neved senki. Helyünket. 455. dicséretünket keressük meg. 455. énekünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég. Valamennyi verszakával énekeljük el.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, e földi pusztaságban, megállni nagy veszély, hát merítsünk erőt, ha menj fel és sietni. Mi tőle el se kér.
érjük, kevésen is beérjük, bennünket gond se bánt, hazud el van hagyatva, borítja sok törés, nehéz emelni rajta, még a keresztet is, de egy út van csupán, így hát előre bátran, keresztül minden gáton, hűmesterünk után. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk se hallva meg, de aki ránk figyel, végéhegünket hallja, szent reménység sugallja, mit hajtunk énekel. A botlanak a gyöngék, segítsen az erős, oldjuk emeljük önként, ki tartsunk jól össze, hát tudjunk utolsók lenni, a bajt válunkra venni, e földéten át. Menjünk vígan sietve, hisz útunk egyre fogy, nap megy napot követve, mi a test majd sírba rogy, csak még egy kis tűrés, ha őt híven követjük, a láncot mind levetjük, s várnánk az érést. Elmúlik nem sokára a földi vándorút, és az örök hazába kihű volt, mint bejut, ott vár angyal sereg, ott várnak, mint a szentek, s az atyánál pihentek, megfáradt gyermekek.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában a 16. részben. A 16. rész utolsó nagyobb egységét olvasom a 23. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, hogyha csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek. Mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy a te szavad most is érthető, és olyan, mintha most mondanád közöttünk, és most mondtad volna tanítványaidnak. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a megrendült pillanatokban te mindig tanítasz, és vezetsz bennünket, mert nem szeretnéd, hogy valóban úgy széledjünk szét, hogy ne találjunk vissza hozzád. Köszönjük neked ezért a vasárnapi alkalmakat, a te szavadat. Köszönjük neked, hogy úgy lehetünk együtt igéd körül, mint akiknek vágyódása van arra, hogy meg is éljék a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy örömünket és bánatunkat is reád bízhatjuk, minden békétlenségünket és békességünket is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy személyes valósága ez a mi életünknek. Bocsáss meg, Urunk, ami zsákutcáinkat, kerülő útjainkat, a rövidebb útnak az igézetét, és kérünk, hogy hadd legyen most is szívünkben az a tanítás világos, amit a múltkor reánk bíztál, te vagy az út, az igazság és az élet. Így kérünk, hogy engedd megértenünk búcsú beszédedet, és engedd, hogy megértve azt a mindennapokban kamatoztathassuk. Ne csak egy kicsit belőle, hanem változtassa meg életünket, legyen ez a fordulat válasza annak, amit te mondtál, és amit ígértél nekünk. Jöjj Szentlélek, Úristen, kérünk áldj meg bennünket. Amen. 372. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük az ige hirdetés előtt. 372. dicséretünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje mi szívünknek minden homályát, hogy Felsők Istenünknek mindenben akaratját.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában, a 16. részben, a 24. verset olvasom, és a 33-at. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. És a 33. vers, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, az elmúlt alkalommal, a múlt vasárnap, amikor olvastuk Istenünk igéjét, János evangéliuma 14. részének az első verseit, akkor láttuk és hallottuk, hogy azok a gondolatok és azok a szavak, amelyeket mi személyes életünkben is úgy érünk meg, hogy a búcsúnak a pillanatai, a búcsú szavai, milyen hangsúlyossá válnak a mi életünkben. Nem szeretném újra dramatizálni a helyzetet, csak emlékeztetni mindannyiótokat arra, hogy amikor ez megtörténik, hogy valaki elköszön tőlünk, és nem azért, mert elutazik, hanem azért, mert elindul a mennyei hazafelé, akkor fontosak azok a gondolatok, és fontosak azok a szavak, amelyeket ő mond, és megmaradnak ezek a szavak. Eszembe jut nem egy konkrét eset, ami velem történt meg, hanem az a pillanat, amit nem is olyan régen az egyik pomázi testvérünk említett, hogy amikor egy idős, beteg testvértől búcsúztak, aki a leányfalui idősek otthonában volt, megfáradt, gyakran a ajkát sem tudta már megemelni, az ágyból nem tudott kikelni, de ahogyan elbocsátotta az őket látogatókat, az ároni áldást mondta. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Bizonyára azért fontos ez, mert azokban a dolgainkban, amikor elmenni készülünk, amikor búcsúzzunk, valóban csak a legfontosabbat mondhatjuk, és hagyhatjuk azokra, akik számunkra fontosak. Nos, kedves testvérek, amikor olvassuk János evangéliumát, akkor hosszú verseken keresztül, hosszú fejezeteken keresztül búcsúzik Jézus. Vannak benne természetesen kisebb és nagyobb gondolategységek, de mégis az alap, ami összeköti ezeket a Jézusi mondatokat, logionokat, ez az a gondolat, hogy Jézus elmegy. Hogy itt hagyja a tanítványi gyülekezetét. Tudjuk jól, hogy János evangéliumát is, és az evangéliumokat összességében a tanítványok, amikor papírra vetik, az már húsvét után van. Nem folyamatos rögzítése volt Jézus életének a tanítványi körben, legalábbis nem papírra vetve, hanem a szívekben. És mindaz, amit ma olvashatunk János evangéliumából is, az egészen bizonyos, hogy húsvét után van. És éppen ezért különösen is fontos, amit Jézus a húsvét előtti, és a húsvét utáni gyülekezetnek mond. Különösen is fontos az, amit azoknak a tanítványoknak mond, akik őt körbevették, akik megélték kereszthalálát, s majd feltámadását, és különösen is fontos nekünk, akik ugyancsak az első húsvét után vagyunk. Jézus szavai nyomatékosak. A 15. fejezetben, elmúlt héten, pomázi bibliaóránkon éppen erről szolgáltam. Ezt olvashattuk. Maradjatok meg én bennem. Maradjatok meg, és én is megmaradok ti bennetek. Készüljetek fel, mondja Jézus, hogy a világ nem ért meg titeket, vagy éppen ellenségesen fogad titeket. De majd megláttok engem. A 455. dicséretben is énekeltük az egyik strófában, hogy nem értenek bennünket, sőt, lenézik a Krisztus útján járókat. Nem hallják meg hangukat. Jézus ezt mondja, és terztégen, amikor megfogalmazza egy gyönyörű gondolatot, ő maga is ezt helyezi a mi szívünkre. Jézus egészen konkrétan élethelyzeteket mutat be a húsvét előtti és a húsvét utáni élethelyzetet. Azt mondja, hogy a húsvét előtti élethelyzet az egykori tanítványi körben és a mai tanítványi körben azonos, azaz szomorkodni fogtok. Mert a tanítványoknak nem csak azt kell megérteniük, hogy Jézus elmegy, itt hagyja őket, hanem azt kell megérteniük a tanítványoknak, hogy Jézus halálba megy. Vállalja, amiért eljött erre a földre. Meg fog halni. Nagyon konkrét, nagyon valóságos mondata ehhez az egykoriaknak. Mert ugyan igaz, hogy nagypéntek és húsvét váltakozása egyszeri esemény, hiszen ez egyszer történt meg, valamikor 2000 évvel ezelőtt, de az egyház nagypénteket és húsvétot nem egyszer éli át. Mi húsvét utáni gyülekezet vagyunk, és indokolt lenne, hogy azt érezzük Jézusnak a szavából, hogy nem csak azon van a hangsúly, hogy ő meghalt, hanem azon van a hangsúly, hogy ő feltámadt. Hogy lehet újra és újra húsvéti örömünk, még itt novembernek a derekán is. Jézus egész beszédének az összefüggésében a szomorúság abban áll, abból adódik, hogy a tanítványok egyedül maradnak az ő távozása után. És minden egyedül maradt érzés, tudjuk jól, hogy mennyi keserűséget és mennyi fájdalmat okoz. Mint hogyha megfosztottak volna bennünket. Mint hogyha nem találnánk a saját helyünket. Éppen ezért azok a testvéreink, akik egyedül maradtak, mert hitves társuk már elment, gyakorta érzik azt, amit az egykori tanítványok. Most mit érő legyek? Gyakran csak a szomorúságot látják, a kétségbeesést látják. Hogyan tovább? De engedjétek meg, testvéreim, hogy hadd bővítsük ki ezt az igét, ezt a gondolatot, és ne csak így értsük az egyedül létet, hanem hadd értsem úgy az egyedül létet most, hogy a Krisztus nélküliségnek az állapota. Mert Jézus erről beszél, hogy megfosztottak, igazán akkor vagyunk, szomorúak, kínlódók, igazán akkor vagyunk, ha az életünket Krisztus nélkül éljük. És akkor valóban felsoroljuk nem csak a borúlátásunkat, hanem felsoroljuk a sikertelenségünket, felsoroljuk a talajvesztett életünket, felsoroljuk azt, hogy üresség van bennünk, felsoroljuk azt, hogy nem tudjuk, mit hoz a jövő, és csak bámulunk, hát ha lesz valami jobb. Nem lehet, hogy a szomorúság azért van, mert eltűnt Jézus az életünkből? Elvesztettük őt? Sokan ezt egyszerű prédikációs közhelynek gondolják. Én pedig tapasztalatnak, hogy Krisztus nélkül az életem valóban üres, fény nélküli, íz nélküli, valami fajta egyszerű, talán fontosnak gondolt kis fogaskerék az élet nagy gépezetében, de sokszor csikorog. Kedves testvérek, Krisztus nélkül az életünk örömtelen. Krisztus nélkül az életünk szomorú. Krisztus nélkül az életünk bajjal, keserűséggel és fájdalmakkal teli. De Jézus azt mondja az ezt megelőző ige versekben, hogy nagypénteknek a fájdalma, a keserűsége csak olyan, mint a szülő asszonynak a vajudása. Csak egy ideiglenes érzés, mert majd amikor megérkezik, amikor megszületik, amikor világosságra jön a gyermek, akkor újra öröm tölti el a mi szívünket. Igen, kedves testvérek, az örömöt azzal hozza el Jézus számunkra, hogy belép a mi életünkbe. Belép minden napjainkba. Azt olvassuk János evangéliumában egészen konkrétan, hogy a húsvét utáni gyülekezet, kis tanítványi kör örvendezik, mert meglátta az Urat. Örvendezik, mert részese lett a Krisztussal való találkozásnak. Igen, kedves testvérek, meg kell látnunk újra és újra, hogy Krisztus, hogyha elveszítjük, akkor keserűségeink vannak, de ha Krisztust meglátjuk, ha Krisztust megtapasztaljuk, ha Krisztust elfogadjuk, akkor öröm lesz a mi életünkben. Sokan kérdezik, valóság-e ez? Igen, testvérek. Krisztus jelen lehet a mi életünkben, és mi is élhetünk Krisztusban. Ezt tapasztalja meg maga az apostol Pál is, és ezért mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És mindazt mondja Pál, ami a Krisztus előtti életemhez tartozik, azt kárnak és szemétnek nevezem Krisztusért. Pedig mennyi mindent halmozott fel emberi mértékkel, tudást, talán ő maga is tanított, tele volt tetrekészséggel, és mindezt azt mondja, Krisztusért kárnak és szemétnek nevezem. Nem azért, mert önmagában értékes vagy értéktelen, azt mondja, hogy felbecsülhetetlen Krisztus ajándék ahhoz képes, amit ezek a dolgok jelentettek számomra. Aztán, kedves testvérek, Jézus Krisztusnak a szavai, amelyeket itt elmond, megint csak a nagypéntek és húsvét összefüggésében azt is jelentik, és azt is elmondják, hogy az imádság tekintetében valami fajta változás történik. A négy evangéliumban azt olvassuk, hogy a tanítványok állandóan kérdezik Jézus Krisztust. Állandóan szeretnének valamit megtudni. Akár a saját életükkel kapcsolatban, akár pedig a jövővel kapcsolatban, akár a környezettel kapcsolatban, tele vannak kérdésekkel. Mint az a gyermek, akinek nyílik az élete. Ismerős élethelyzet ez, a mi érteknek a korszaka. És nem csak a legkisebb gyermekeknél tapasztaljuk meg ezt, amikor ők maguk kezdik meglátni ennek az életnek az dolgait, hogy miért van ez, hanem egy másik korszakban, néhány évvel később, a tinédzserkor kezdetén is, miért működik, mi hogyan működik, mi miben van. És hogyha őszinték vagyunk, a kérdéseink nekünk sem szűntek meg. Az evangéliumok arról beszélnek, hogy Jézus pedig sokszor felelt. Odafordult a tanítványokhoz, és megadta a feleletet. Úgy tűnik, hogy nem csak a kíváncsiskodó teológusok ostromolták Jézus Krisztust, amikor az egész életükre nézve kérdezték, hanem a tanítványok is. Kedves testvérek, nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy a feltámadás előtt hiányzott volna a tanítványok életéből az imádság, hiszen Jézus Krisztus nem szemrehányóan fordul oda hozzájuk, hanem azt mondja, hogy valami más történik majd húsvét után. A húsvét utáni időszakra nézve azonban azt mondja Jézus, hogy a kérdező egyházat felváltja a kérő egyház. A kérésekről beszél Jézus. Azt mondja Jézus a kérésekkel kapcsolatban, a húsvét utáni kéréseinkkel kapcsolatban, hogy amit kérnek az ő nevében, azt meg is kapják. Jézus ezt már korábban is elmondja a búcsú beszédben, János evangéliuma 14. részében, most újra feleleveníti. Amit kértek az én nevemben, megkapjátok. Tegnap is elmondtam, hogy itt a hangsúly mindig azon van, hogy az ő nevében kérni valamit. És amikor az ő nevében kérünk valamit, akkor az ő jelenlétében vagyunk, és az ő jelenlétében nem kérhetünk olyat, ami ne egyezne az ő akaratával. Azt mondja Jézus, amit az ő nevében kérünk, amit vele együtt kérünk, azt meghallgatja az Atya, és hogy teljesíti is azt. A tanítványok, amíg Jézus velük volt, addig nem volt bennük szükség arra, hogy az Atyához imádkozzanak, mondja. De eljön az az óra, amikor majd egyedül érzitek magatokat, amikor súlyos létkérdésekkel találkoztok, amikor nem leszek a közeletekben, akkor majd az Atyához kell fordulni a kéréssel. Testvérek, húsvét utáni gyülekezet, nekünk is az Atyához kell fordulnunk. És mikor az ő nevében kérünk, akkor előttünk van a szenvedő, a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Azt olvassuk a zsidókhoz írott levélben, hogy mindenestől fogva hasonlatos az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap az Isten előtti dolgokban. Milyen jó, hogy Jézus nevében kérhetünk. És harmadszor azt mondja az imádsággal kapcsolatban Jézus, hogy a tanítványoknak az élete csak is ebben lehet teljessé. Mert Isten kész teljesíteni kis és nagy kéréseinket az ő nevében, és meghallgatja a mi könyörgéseinket. Vajon ez így van a mi életünkben? Vajon tudunk kérni az ő nevében? Vajon elég kitartóak vagyunk-e? Vajon nem adtad-e fel a könyörgést, mert Isten nem válaszolt azonnal? Vagy vajon azt kérted-e, amit ő szeretne adni neked? A minap fiataljainkkal beszélgettünk, és olyan jó volt hallgatni azt presbiter testvéreink szolgálatából, hogy azt tanácsolták ifjainknak, hogy ne legyenek türelmetlenek. Hanem talán úgy, mint Mózes, amikor visszatekint az életére, akkor olvassuk a Mózesi 5. könyvben, emlékezz vissza az egész megtett útra, hogy veled volt az Úr. Hát így kérjük őt imádságban. És végül, testvérek, a húsvét előtt és a húsvét utáni állapot még egy tekintetben jellemző, ahogyan itt Jézus mondja. Az egyiket úgy jellemzi, hogy nyomorúság, a másikat pedig úgy jellemzi, hogy békesség. Azt mondja, ezen a világon nyomorúságotok van, és ez egy tény megállapítás. Nem feltételes módban beszél erről Jézus, hogy hogyha nyomorúságotok lesz, akkor. És Jézus nem is fenyegetőzik, hogy nyomorúságotok lesz, hanem közli az övével a valóságot. Nyomorúságotok van. Nyomorúságos világban éltek. És azt mondja Jézus, hogy amíg tart ez a nyomorúság, amíg tart ez a világ, addig szorongattatásban is élünk. Pál apostol ezt a képet alkalmazza, kívül harc, bennem félelem. Ezt jelenti a nyomorúságos világ. És azt hiszem, hogy ezt a szorítását sokszor éreztük már mi is. Ó, hányszor látjuk Jézus Krisztus szenvedés történetét, hányszor látjuk a nagypéntekig vezető utat, és hányszor mondjuk azt, hogy ez valóságosan nyomorúságos, megalázó világ volt Jézus számára. A nagypénteki világ mindig ezt jelenti. Jézus egészen egyszerűen azt mondja, hogy a nyomorúság ebben a világban van, ebben a bűnös világban van egészen addig, amíg élünk. Amikor a világ nyomorúságait nem fogadjuk el, akkor a világot utasítjuk el. Pedig más világ itt ezen a földön nincs. És Isten ezt a bűnös világot szerette. Hogyan kezdi Jézus az ő búcsúzását? Úgy, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Most így fejezi be ezeket a sorokat. Azért mondtam ezt nektek, hogy békességetek legyen. Mert Jézus a felkavart, a belső viharokkal teljes életet szeretné megnyugtatni. A békességét szeretné adni, egy olyan csendet, egy olyan nyugalmat, egy olyan teljességet, amely egy lelki egyensúlyt is jelent. Egészen egyszerűen szembeáll a nyomorúság és a békesség szava. Kedves testvérek, nem arról beszél Jézus, hogy ennek a világnak minden zaja kívül van az imaház falaitól, és nem engedhetjük be. Nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy itt legyen, azért könyörgünk, de nyilván halljuk azt, ami kívül történik. De Jézus nem csak azt mondja, hogy a külső zaj ne jöjjön be, hanem azt mondja, hogy békesség legyen bennem. A világban nyomorúság van, Krisztusban pedig békesség. Ha benne vagytok, akkor békességet nyertetek. És hogyha benne vagytok, akkor elviselhetővé válik a világnak a nyomorúsága. Ha benne vagytok, akkor Jézus Krisztus van. És aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Nos, kedves testvérek, a húsvét előtti és a nagypénteki helyzetről beszél Jézus Krisztus. A búcsú beszédekben bennünket készít, hogy hogyan éljük a mi mindennapjainkat. Hogyan maradhassunk meg benne örömmel, hogyan maradhassunk meg benne imádsággal, és hogyan maradhassunk meg benne békességgel. És ezért zárja így Jézus Krisztus a búcsú beszédeit, bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Fennállva testvéreim, feleljünk az igére, 475. énekünket keressük meg, 475. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával. Imádkozzatok, és buzdul kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, ért Uram, ó, neves meg, tiszta szíved és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevébe, aki keressetek buzgót, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy üssátok. Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Én útunk, igazságunk, zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát. Hadd, hogy zenghessünk örök hallelujját.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a húsvét utáni lét az mindig a benned gyökerező lét. Az az élet, amelynek bizonyossága és biztonsága van, hogy te élsz és uralkodsz. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy te bátorítasz bennünket a mi életünk dolgai felől is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy minden szomorúságunk és minden terhünk csak addig tart, míg a szülőasszonynak fájdalma, öröm pedig elveszi minden keserűségét, amit a gyermek érkezése jelentett. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy imádságainkban is odafordulhatunk hozzád. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te nevedben kért imádságot meghallgatod, hiszen azt ígéred a felolvasott igében. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy békességet adsz. Nem keserűséget és fájdalmat, nem ez a te célod, hanem a rendezettség nyugalma, amelyet csak te teremthetsz meg. Így könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért egyaránt. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus betegjeinkért, azokért a testvéreinkért, akiket már régen láttunk. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik talán munkát és értelmet keresnek a mindennapokban. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akiknek életében belső békétlenség, háborúság van. Könyörgünk azokért, akik félnek odafordulni hozzád, és átadni életüket, hagyj tegyék ezt meg. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, az előttünk álló evangelizációs hétért is. Áld meg a szolgálót, és add, hogy mi pedig betölthessük a hívogatásnak a feladatát. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az örvendezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a templomépítő gyülekezetekért. Így most Egyház megyénkben a Váci közösségért, Vác alsóvárosi gyülekezetért. Ad Urunk, hogy adományainkkal is támogathassuk templomuk megépülését. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük szépen a múlt heti szupplikációra küldött süteményeket. Köszönjük a tegnapi napon nyújtott szolgálatot, segítséget a törökőri testvéreinkkel kapcsolatban. Köszönöm a jótékonysági hangversenyen való szolgálatot és részvételt. És köszönöm minden adományt. Kedves testvérek, a héten érkezett meghívó hozzánk, amely jövő hét vasárnapra szól. 2013. november 24-én vasárnap délután 15 órakor beiktató ünnepi istentiszteletre hívnak bennünket a pécsári testvérek, Sipos Gulcsú, Kadosa Esperes úr, ezen az alkalmon iktatja be a pécsári gyülekezet új lelkipásztorát, Csénagy János lelkipásztor testvérünket. A vendégfogadó gyülekezet ma délig kér visszajelzést arra, hogy hányan érkezünk esetlegesen Pomászról. Itt kérem azokat a testvéreimet, akik szándékoznak eljönni erre az alkalomra, most istentiszteletük után keressenek meg engem. Nem szerveztünk és nem szervezünk közös utat, hanem autókkal tudunk majd eljutni Pécerre. Az új nullás úton nem oly távoli a pécsei gyülekezet számunkra sem. Úgy gondolom, hogy Csobán Károl is, hogyha 2 óra magasságában elindulunk, akkor még kényelmesen megérkezhetünk pécsei testvéreinkhez. Hirdetem, hogy november 25-e és 29-e között evangelizációs esték lesznek Csobánkán, közöttünk szolgál Harkai Ferenc Csaba református lelkipásztor. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, és hívogassunk erre az alkalomra másokat. Szeretettel ajánljuk gyülekezetünk tagjainak újságunkat, és a bőti evangelizációs sorozatnak igehirdetéseit tartalmazó kiadványunkat, Szaszák Imre lelkipásztor testvérünk igehirdetéseit. Kedves testvérek, alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órától imaórát tartunk Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz. Kedden a fakultatív hittanórák elmaradnak, 9:30-tól egyházmegyei közgyűlés lesz Tahitótfaluban. Magam is úgy tudok indulni erre az alkalomra, hogy kedden megtartom a német iskolában az első hittanórát, amely órarendbe iktatott hittanóra, majd autóba ülök, és igyekszem megérkezni időben erre az alkalomra. 18 órakor kedden Kék Kereszt alkalom lesz Pomázon, ugyancsak 18 órakor pedig Biblia órát tartunk Csobánkán. Szerdán 10 órakor Bibliaóra lesz a Pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig szerdán Bibliaóra lesz Pomázon. Csütörtökön 18 órakor imaórát tartunk Csabánkán. Pénteken 19 órakor ifjúsági Bibliaóránk lesz, témája miért jó Bibliát olvasni, kérdőjel, felkiáltójel. Barna Edit, teológiai hallgató testvérünk szolgál majd a fiatalok között. Szombaton 9:30-tól egy rövid gyülekezeti kirándulásra hívjuk a testvéreket. Valóban rövid és könnyed túra lesz. 9:30-tól indulhatunk Pomáztól a parókiáról a Kőhegyi János forrásig. Oda-vissza mintegy 8 kilométert jelent ez a kis túra. Az erdőben sem hosszú, Pomázon sem olyan hosszú, megfeleződik a távolság. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán. Alkalmunk előtt a 487. dicséretet tanuljuk. Hasonlóképpen 9:30-től istentiszteletünk lesz Pomázon, és ott is ének tanulással kezdődik majd a mi közös együttlétünk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. ...299. énekünket keressük meg, és énekeljük el első, második és utolsó, ötödik verszakát.
Jézus hív, barcuk, morajni, életünk van tengere, hallgyívás a tisztán hallik, gyerkőbe só jöjj ide. Vedd a példát Andrásról ki, hallva hívó szózatot. Hálóját se vonszol aki, érte minden te vagyod. Uram, hozzám légy kegyelmes, tettél eddig szívemet. Hadd lehessek engedelmes, néked érő gyermeked.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Úrunkat Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte. Krisztus, a mi Úrunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátással.